Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti együttlétünket, kikeresve az Ökumenikus Énekeskönyv 18. számú énekét, ez a református énekeskönyvben a 264., az evangélikusban az 57. és a baptistában a 12. Énekeljük el az első 4 verset, az 5. majd a végére hagyjuk. Így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Kedves testvérek, ma egy olyan lelkipásztor fogja olvasni az igét, és imádkozik majd, hogy megkezdjük esti alkalmunkat, akit nagy valószínűséggel ebben a közösségben még nem ismerhettünk meg, lévén, hogy Győri János Sámuel a szomszédban lévő evangélikus gyülekezet lelkipásztora, betöltve a 65. életévét, nyugdíjba vonult, és a gyülekezet új lelkészt választott. Ő Blatnicki János, aki itt van most közöttünk, ő fogja majd az ima és az igeolvasás szolgálatát végezni. Felesége Júlia, ő is lelkipásztor, ő éppen most szolgálatban van, ide fog valamikor érkezni tervezetten. Jól emlékszem, hogy 4 gyermeketek van, 4 fiú. 4 fiú gyermekük van, és nagy szeretettel köszöntjük őt, az ökumenikus közösségünkbe, és most itt templomunkba. Kérlek akkor, hogy olvas igét és imádkozz.
Áldás, békesség, erős várom mi Istenünk, mindenkit szeretettel köszöntök a mai Isten tiszteleten, és köszönöm a szívélyes köszöntést. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, úgy, amint erre a mai estére választottam Pál apostolnak Róma beliekhez írott leveléből, az első fejezet első 5 verséből és a 16. 17. verseiből a következőképpen. Ezt olvassuk Pál apostolnál. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Mert hogy nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Csendesedjünk el Isten színe előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, drága mennyei atyánk, hálát adunk neked az életünkért, dicsétjük nevedet a mai nap ajándékáért. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz bennünket, hogy egyszülött fiadat küldted a világra. Köszönjük, Urunk, hogy meglátogattál bennünket szent lelkeddel, és nyitogatod szíveinket, gondolatainkat. Köszönjük, Urunk, hogy 500 esztendővel ezelőtt újra felfedezhettük mindazt a csodát, ajándékot, a mennyei ország drága koronáját, amit megígértél népednek. Köszönjük, Urunk, hogy szeretetteddel hordoztál bennünket, és így kérünk áldást mai életünkre is. Áld meg, Urunk, ezt az együttlétet, az imádság, az igeolvasás idejét. Áld meg azt az időt, amit te szereztél nekünk, hogy hallgassunk igazságodra. Köszönjük, Urunk, hogy visszatekinthetünk, köszönjük, hogy áldásaidat újra felfedezhetjük. Köszönjük, Urunk, hogy ma is eléd állhatunk mindazzal, amit hordoztunk, amivel megérkeztünk színed elé. Köszönjük, hogy nem elküldesz, hanem magadhoz fogadsz. Téged kérünk, Urunk, áldj meg bennünket, taníts bennünket igazságaid által ma is. Ámen.
Kedves testvérek, a sorozat címe a Reformáció ajándékai, és ebben a sorozatban gyakorlati dolgokról fogunk majd hallani. Köszöntöm szeretettel Kis László lelkipásztor urat, akit a Pest Erzsébet központi gyülekezet jól ismer, hiszen rendszeres szolgálattevő közösségünkbe, mint igehirdető, ma pedig mint előadó. Várjuk az előadmányt.
Áldás, békességet kívánok minden testvéremnek. Valóban ma nem igehirdetőként, hanem előadóként állok itt, de ugyanúgy az én Uramról, Jézus Krisztusról szeretnék bizonyságot tenni ebben a minőségben is, amiben most szolgálok. Isten áldja és tegye valóban életünkben hasznossá az elhangzottakat. És segítsen meg ebben engem abban, hogy valóban a magam bölcsességét, akaratát mondjam el, hanem amit kaptam, amit, mint egyszerű lelkipásztor az életből, főleg a Bibliából megértettem. Mai előadásom címe a Reformáció máig ható aktuális üzenetei. Mi az, ami megmaradt a reformációból, a mai életben, a lelkületben, a gondolkozásban, az életstílusban, külső dolgokban. Mert van miről beszélnünk, hála Istennek. Mielőtt azonban elmondanám az előadást, annak megértése érdekében tegyünk különbséget három fontos fogalom között. Reformáció, hitújítás, ébredés. Látszólag ez a három ugyanaz, de talán mégsem. Talán a hitújítás szó az, ami legtávolabb áll a reformáció lényegétől. Mert valahogy azt sugallja, hogy gyerekek, már unalmas, amit mondunk, dobjunk már be valami újat, hogy érdekesebbek legyünk. Na, a reformáció nem ez volt. Ez az aténi emberek lelkülete volt, akik mindig kiártak meghallani a szónokokat a piactéren, és égtek a vágytól, hogy mindig valami újat halljanak, és ezért az igazságot soha nem tudták meghallani. Nem újítás az újdonság kedvéért. Nem az, hogy korszerűsítsünk a régin. Tegyük egy kicsit modernebbé, hogy nekem mondta nem régen valaki, hogy hát át kellene már írni azt a Bibliát. Ó, nem erről van szó. Messze nem. Sőt, pont az ellenkezőjéről. A reformáció a régi és örök igazságokkal szembesít, mert a reformátorok maguk is ezzel szembesültek, és döbbenten látták, hogy az egyház mennyire eltávolodott szokásában, lelkiismeretében, külsőségében, ceremóniájában, hitvallásában, a bibliai alapoktól. Nem hitújítás a reformáció. Sokkal több. De még nem is ébredés. Annál is több. Pedig az ébredés az Isten áldott munkája, amelyet végez igéje és szent lelke által, mióta az egyház áll, és ameddig állni fog. A reformációt megelőzően is előreformátori mozgalmak, ébredések elindultak, és bizonyos áldásokat is hoztak. Olyan az ébredés, mint mikor az angyal a Siloám tavánál időnként fölkavarta a vizet. Így gondoskodik arról, hogy az Isten, hogy az egyház, az ő népe megújuljon, hite megmaradjon. Az ébredés azonban nem nőhetett túl az egyház keretein. Nem tudta megváltoztatni a társadalmat, annak belső szövetét, szerkezetét és lelkületét. Nos, a reformáció éppen abban több, hogy magában hordozza nyilván az ébredés lényegét, mégis olyan erővel fogalmazta meg a Biblia üzenetét, hogy az nem csak a hívek lelkét ébresztette fel, hanem képes volt megrázni, átalakítani a társadalom, az akkori élet teljes struktúráját. Ez a reformáció. Úgy annyira átalakította, hogy bizony ennek még most a 21. században is érezzük a hatását. És ezek nélkül nem lenne Európa, mai civilizációnk nem létezne látásom szerint. Talán éppen e hatalmas értékei miatt van, hogy az EU kéretlen hatalmasai éppen ezeket igyekeznek tűzzel, vassal írtani. Mert ezek alkalmasak arra, hogy az embert fölépítsék lelkületében, hogy közösséget teremtsenek, sőt, társadalmat egészséges alapokra helyezzenek. És még egy megjegyzést szeretnék tenni, mielőtt természetesen a teljesség igénye nélkül 7 pontba foglalnám össze a reformáció mai ható áldásait. Szeretném elmondani, ezt nem azért teszem, hogy visszafelé mutogassak, hogy azért mi voltunk valakik a 16. században, mert lám, még ma is érződik mindezeknek a hatása. Nem, ezért kár lenne ide most eljönni. Én nem ezért szólok, hanem azért, mert meggyőződésem, hogy ezekben az üzenetekben kell újra megerősödnünk. Mert csak így tudunk újra felállni. Csak ezáltal tud újra megerősödni a vesztésre álló Európa. És én ezt nagyon komolyan gondolom. És ezért nem a múltra szeretnék mutatni, hanem előre. Sokat imádkozunk, adjunk az ébredést, de ma több kell. Ma reformáció kell, újra reformáció. Úgy, ahogy a 16. században. Akkor nyilván az egyház nélkül ez nem történhetett volna meg. Oda jutott az egyház, hogy a megízetlenült sónak és kovásznak az állapotába jutott, és az fenyegette, hogy meg fog szűnni, ki lesz dobva, el lesz taposva. A reformátorok életmentő munkát végeztek. Amikor Luther a 95 tételét kiszegezte kalapáccsal a kezébe, talán még nem is sejtette, hogy milyen óriású hatású folyamat elindítója lehetett Isten kegyelméből. Az majd csak utána derült ki, és ma már így látjuk, visszafelől nézve is mindezeket. Én tehát arról szeretnék szólni, miben kell újra megújulni. Szeretném elmondani a reformáció azon hatásait, amelyek messze túlnőttek a templomok falain, a gyülekezetek határain. Képesek voltak társadalmat építeni, megszólítani a kor emberét a maga teljességében. Erre azért is nagy szükségünk van, és ezért kell nekünk reformációért imádkozni, nem egyszerűen csak ébredésért, mert a horizonton már látszik egy sötét erő, amelyet beengedünk, pátyolgatunk, segítünk, és aztán kiderül majd, hogy nem vagyunk vele egy súlycsoportban. És ez az iszlám, amelyet nem szabad aláértékelni, hiszen az ereje éppen az, hogy igazából talán nem is csak vallásnak nevezhető, hogy egy olyan erős világnézet, ami az élet minden területét áthatja. És ez ellen nem állhatunk ki kis emberi jogi elvekkel, vallásoskodással, a hitélet szépségeivel, mert ez egy olyan erős kihívás, amivel szembe csak a reformáció értékeit állíthatjuk, azokat az értékeket, azokat az igei üzeneteket, amely képes újra fölrázni a társadalmat. Egy népnek az életét, egy civilizációnak az életét képes újra rendezni, mert ma erre van szükség. Hiszen Európa gyorsvonati sebességgel fut az önfeladás, az önpusztulás felé. Ezért imádkozzunk reformációért. De reformációban nekünk is meg kell erősödni, hogy ezeket megtehessük. Bátrabbaknak kell lenni, talán szélesebb spektrumban kell hirdetni az igét, az Isten akaratát. Mert az kiterjed az élet minden területére, erre még külön is majd vissza fogok térni. Így látom és így értékelem én a reformáció máigható igazságait, értékeit, életformáló, társadalmat formáló igazságait. Mondtam 7 pontban a teljesség igénye nélkül foglaltam össze mai előadásomat. A reformáció máigható aktuális üzenete, az első a Semper Reformari, szüntelen megújulás szemlélete. A második a puritán életminőség. A harmadik ellenállás mindenféle hamis és igazságtalan elitizmussal szemben. A negyedik a babona és az élő hit világos elválasztása. Ez is a reformációnak egy csodálatos hatása. Az ötödik a szociálisan érzékeny társadalom és az erkölcsi alapon nyugvó gazdaság építése. A hatodik, ami különösen a mi magyar reformátoraink öröksége, ez a prófétai hazaszeretet. Hogy mit is jelent ez? Erről is szeretnék szólni néhány szót. És végül a hetedik pont, reformáció egyik legnagyobb áldása, a mélységes küldetéstudat, amely az Isten dicsőségének keresésében és vágyában gyökerezik. Én hiszem, ismét mondom, hogyha ezekben újra megerősödünk, só és kovász leszünk, és van remény, hogy igen, ez alkalmas lesz arra, hogy fölrázzon egy társadalmat, megújítson akár egy haldokló civilizációt is. Semper Reformari. Ez azt jelenti, hogy még nem vagyunk a mennyben. Nem vagyunk abban az állapotban, hogy a karosszékbe hátradülhetünk, és már mi mindent jól, tökéletesen megcsináltunk, igazából nincs már tennivalónk. A mi atyáink, akik megfogalmazták ezt az elvet, hogy szüntelen megújulni, nagyon jól tudták reálisan, hogy a torzulás hajlama az bennünk van. A szüntelen kísért. Különösen, ha nem figyelünk oda, ha elkényelmesedünk, ha nem teszünk mindent komolyan az ige mérlegére, akkor a legszebb hit is, a legjobb alapokra lefektetett egyház is eltorzul. És ez nem csak a középkorban történt meg, hanem az emberi gyarlóság által bármikor megtörténhet. Újra mondom, bennünk van a szüntelen torzulás hajlama. Ezért önkritikusan kell magunkra is nézni. És oda tenni életünk és az egyház életét Isten igéinek mérlegére. A Semper Reformari azt jelenti, hogy bizony kötelességünk van a reformátorokkal szembe, mert ők a kor égető nagy kérdéseire megtalálták és megadták az igei válaszokat. Ezek örök igazságok, és ezeket mi is boldogan és újra ismételjük, de az élettel új kérdések merülnek fel. Óriási útelágazások vannak, óriási bizonytalanságok. Merre tovább? És erre nekünk ma meg kell találni a választ, pontosabban nekünk kell ma megtalálni a választ. Isten igéjének mérlegéjára állva, tusakodva, imádkozva. Meg kell találni a bibliai választ. Mert a kérdések halmozódnak, és lassan maguk alá temetik az embereket. Gondolok olyan bioetikai kérdésekre. Megtehetjük azt, amit a tudomány alapján már meg tudunk tenni. Megtehetjük-e azt, hogy embert is klónozunk? Megtehetjük-e azt, hogy beavatkozzunk gyermekeink nemében? Hogyha ő azt kéri, hogy ő szeretne kislány lenni, akkor már meg lehet tenni, hogy kislány lesz. De megtehetjük? Fölrúghatjuk így az Isten akaratát? Ennyire torzulunk, megyünk a deviáns felé, gyorsvonati sebessége. Ma ezek nagyon nagy kérdések, és meg kell találnunk a határozott igei választ, úgyhogy meghallják az emberek. Nem félve, nem bizonytalankodva, mert ha trombita bizonytalan hangzást tesz, senki nem készül a harcra. Lehet, hogy adósak vagyunk. Lehet, ha most itten valami csoda folytán bevonulnának a mi reformátor elődeink. Hát úgy hátulról megbillentenének bennünket. Mi megtettük a magunkét, és ti, azon kívül, hogy ismételtétek, amit mondtunk, meg megőriztétek. De tudtatok adni valamit az igéből? A gyötrő emberi kérdésekre igei választ adtatok? Mert ez a reformáció nagy üzenete. Találd meg mindig. Semper reformari. És mindig kész vagyok. Ahogy a hitvallásban, annak a végén, ami atyáink azt mondták, aki minket jobbra tanít a Bibliából, készek vagyunk neki engedni. Mert nem a miénk a bölcsek köve. Az Isten igéjében van, és azt kell megtalálni. Kihívások között élünk, és kihívások között él az egyház. És nem tudom, csak úgy kicsit szorongva kérdezem, vagy mondom magamba, hogy valóban azt tesszük, amit tenni kellene? Komolyan vesszük ezt a kihívást? Nagy kérdések. Igazi reformációi kérdések. Másik nagy áldása, ami máig kihat a reformációnak, ez a puritán életminőség. Mértékletes, külső mögött belső gazdagság. Ez nagyon fontos, igazából ez a Biblia fölfedezett igazsága. Ezt nem kitalálták a reformátoroknak, legyen már egy ilyen is, mert eddig még nem volt. Erről a Biblia tanít. A kiti kincseteknek a külső ékesítése legyen. A belső embernek a gazdagság. Ez Péter is mondja. Az egyház elindult a gazdagság, a magamutogatás útján. Talán mindannyian ismerjük azt a történetet, amikor Ferenc elment a pápához. És a pápa végigvezette a vatikáni kincstáron, és azt mondta, látod, fiam Ferenc, nekünk már nem kell azt mondani, hogy Péter mondott az ékes kapuban a nyomorultnak, hogy ezüstöm és aranyom nincs. Látod, nekünk már van. És akkor nagyon alázatosan, azt hiszi Szent Ferenc, csak ennyit mondott, igen, ez így van. De azt sem mondhatjuk már, hogy a názáreti Jézus nevébe kelj fel és járj. Éppen ezt veszítettük el. A nagy gazdagságban, a nagy pompában, a nagy mutogatásban, önmutogatásban. Éppen ezt veszítettük el. A reformáció és az azt követő puritánizmus életgyakorlata volt valóban az egyszerű élet, ami azonban belső gazdagsággal járt együtt. Templomaink is megszabadultak a külső túldíszítettségtől. Egyszerűvé váltak. És az ellenreformációnak érdekes módon éppen a barokk volt a művészeti stílusa. A barokk ugyanis arra volt képes, hogy egy kis teret is a maga hullámzó megoldásaival és túldíszítettségével nagyobbá tudta varázsolni, mintha sokkal nagyobb lenne. És a reformáció ez volt a válasz az egyszerű embereknek, gyertek csak ide, nézzétek meg, hol az igazság, hát itt. Nézzétek, nem ez hasonlít jobban a mennyországhoz? Itt van minden gazdagság pompa. Ne oda menjetek, ahol most szegénység van. A szemeteknek higgyetek. A reformátorok pedig megmaradtak a dísztelen templomokba, és hirdették a fületeknek higgyetek. Mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És az egyszerűség az nem szegénységet jelent, hanem lelki gazdagságot. csillogó élet helyett istenfélő, lelkileg gazdag életet. És ennek még külsőségei is látszanak. Például Zürich az mi egy dúsgazdag város. Házai elég dísztelenek, egyformák. Még valahol mindig látszik az bibliai egyszerűségre való törekvés. Amikor Locarnóban nyaraltunk, megmutatta az idegenvezető, itt lakik Ticino tartomány leggazdagabb embere. Egy kis szürke ház volt, olyan, mint a többi. Semmiben nem különbözött. Vagy gondoljunk a hollandokra. Egyszerű kis házuk van, amelyek praktikusak, kényelmesek, nem a külsőségben mutatnak, hanem hajlékú szolgálnak. Ez is egy szép örökség, sajnos sokszor már csak külső öröksége a reformációnak. Puritán élet minőség, külső egyszerűség és belső gazdagságra törekvés. Ellenállás mindenféle elitizmussal szembe. Hiszen Krisztusban nincs férfi, nő, szolga és szabad, zsidó és görög, hanem mindnyájan egyek a Krisztusban. A reformáció korában volt a klérus és a nemesség, és volt a plebs, a lenézett, az értéktelen tömeg, latinul úgy mondták ezt, massa perditionis, az elveszett massa, a tömeg, ami csak olyan, mint egy kis tészta, ami ott van, de nem sokat ér. Két kiváltságos osztály volt, és ebben a hamis elitizmusban a reformátorok meghirdették azt, amit a Biblia is mond, az egyetemes papság elvét, hogy Krisztusnak olyan kedves papja lehet, szolgája lehet, egy egyszerű, föltúró ember, mint a díszes ruhába öltözött nemes, vagy a nagy tudós az íróasztal mellett. Csodálatos felfedezés volt. Nem is csoda, hogy lavinát indított el. Még olyat is, amit aztán Luther is próbált már visszavenni az anabaptisták irányából érkező általános tömeglázadás a kor uralkodói ellen, amitől Luther is nagyon félt, mert látta, hogy ebből csak anarchia, vér, háborúság, halál származik. Ahogy azonban Calvin megszervezte Genfbe a konzisztóriumot, az példaértékű volt, hogy a város vezető testületében ott voltak az egyszerű emberek, ott voltak az egyszerű iparosok, kézművesek, kereskedők. Fölszabadította őket arra, hogy ők is egyenrangú társai a többieknek. Ugyanakkor úgy szabadította fel őket, hogy alárendelte a közjónak őket. Nem adott szabad teret arra, hogy mindenki kiélje az uralkodói hajlamát, hanem a közjónak kellett alávetniük magukat. Ez persze érthető módon feszültségekkel is járt. Igen, a protestáns lelkület ellenáll, mert zsigereiben ellenáll mindenféle hamis elitizmusnak. A mai világ tendenciának, hogy egy szűk vezető réteg uralkodik lassan a föld minden java fölött. És látjuk, hogy megyünk az utolsó idők felé, ahol az a cél, hogy egy tudatában lezüllesztett, fajilag kevert tömeg manipulálható legyen. És az ige világosságában élő, az ez ellen tiltakozó, meg Krisztusban egészen más gondoló, hívő közösség nagyon veszélyes, és egyre veszélyesebb, mert aki az ő tanításukat hallja, az nem manipulálható. Az nagyon hamar átlát a szitán, sőt képes világosságot gyűjteni. Képes közösséget szervezni, képes hazát alapítani, ha kell, és megerősíteni. Ezért veszélyes. De csak erre mehetünk tovább. Nagyon nagy áldás a reformációnak a babona és az élő hit elválasztása. A középkor tele van babonákkal, sötét hiedelmekkel. Bizonyos mértékben a szép, egyébként nagyon szépen megfogalmazott népi imádságaink is beszélnek erről, érzékeltetik ezt. A sötét középkor, ott ahonban azonban a reformáció megerősödött. Ezek visszaszorultak, ha nem is tűntek el teljesen, de nem volt jellemző. Valahogy megszabadultak az emberek ezektől. Szomorú, hogy ma újra ránk ömlik az okkultizmus minden szennye. Ott van sajnos még a reformátusok, protestánsok könyvespolcain is, az édesvíz kiadó könyvei. A sötétség erői újra manipulálják az embert, az egyre hiszékenyebbé váló embert, mert azért vagyunk hiszékenyek, mert azt a hitet, amit őseinktől kaptunk, azt elengedtük. A babona mindig manipulálja az Istent. Ügyesen cselekedj úgy, hogy Istent rávedd, hogy azt tegye, amit te szeretnél. Az élő hit ennek pont az ellenkezője, azt mondja, engedd, hogy Isten formáljon téged. Ne te írd neki elő, engedd csak, hogy ő mondja meg, hogy kivé akar téged formálni. Nagyon érdekes, mert bár most ugye a reformáció örökségére hivatkozunk, a legalaposabb anti-okkultista könyv, amit olvastam, elég sokat olvastam ilyeneket, egy római katolikus szerzetes tollából származik. Azért ez nem kis dolog. Arról már nem akarok beszélni, de érdemes rágondolni csak egy pillanatra is, hogy maga a római katolikus egyház is mennyit köszönhet a reformációnak. Mert már sok tekintetben nem az, ami a középkorban volt. A középkori egyház kitagadná a mostani római katolikus egyházat. A reformációból nagyon sokat merítettek. És nagyon sok áldást is, aminek együtt örülhetünk minden különbözőségünk ellenére. A reformáció áldásai közé tartozik a szociálisan érzékeny társadalom és az erkölcsi alapon nyugvó gazdaság. Fölszabadította a munkamorált is. Miért van az, sokan föltették a kérdést, hogy a protestánsok sokkal nagyobb erővel foglalkoznak társadalmi, gazdasági, politikai dolgokkal. Miért van ez? Hát hitünkből fakad. Először is a protestáns hívő embernek van egy biztos üdvbizonyossága. Nem magába hisz, ő tudja, hogy gyarló, hanem Jézus szavába. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És ezért neki nem kell az örök életéért rettegve teljesíteni. Neki az erői fölszabadulnak arra, hogy hasznos legyen embertársainak és a társadalomnak. Fölszabadulnak az erői, kapacitási lesznek. Másodszorban azért foglalkozunk jobban társadalmi kérdésekkel, látásom szerint még ma is. Bár bizonyos kiegyenlítés látszik. Mert tudjuk, hogy Isten a teremtés jogán mindenbe beleszól. Nincs semleges, érdektelen terület. Nincs hátsó udvar. Isten tisztelet a legegyszerűbb munkának az elvégzése úgy, hogy azt Isten dicsőségére teszem. Elnézést, lehet, hogy tyúktrágyát hordok, de az is. A munka Isten tiszteleti rangra emelkedett. És a reformátor őseink megértették, hogy az egyház hegyen épített város, és tanításával, életpéldájával utat kell mutatni a világ felé, a világnak. Találunk egy bibliai példákat, ahogy élt az első gyülekezet, ahogy megszervezték magukat. Nem a forma az érdekes, mert az változik, ahogy a kihívások megkövetelik, hanem a lelkület, ahogy mindenük egy volt, ahogy nem nézték el, hogy valaki nélkülözzen. Ma talán így mondanánk, szociális piacgazdaság. Fölszabadította a gazdaságot. Fölszabadította a gazdaságot. Elindulhatott a fejlődés, a növekedés útján. Persze ez kényes kérdés. Gondoljunk a pénzre, a kamatra, a kereskedelemre, még általam nagyra becsült emberek is, mint Bogár László gyakran elmondja, hogy igen, a reformáció legnagyobb bűne volt, hogy megengedte a kamatot. Ebben valóban Calvin János volt a legbátrabb, a többiek nagyon félve nyúltak ehhez a kérdéshez, érthető okok miatt. Ő látta meg, hogy igen, a becsületben, a becsülettel végzett gazdálkodás, a becsülettel, az Isten tiszteleti rangra emelt becsülettel végzett pénzgazdálkodás is az Isten áldásai közé tartozik. Ahogy gondoljunk csak arra, hogy Széchenyi, aki megírta a Hitel című művét, elmondta, hogy hát emberek, hát hitel nélkül nem fog előre mozdulni. Calvin is látta, hogy igen, ebből kölcsönös előnyök származnak. Segíti a vállalkozást, mert a pénznek igen van értékteremtő ereje. És ő ebben hitt, és ez be is bizonyosodott. Mi kölcsönösen jó volt mindenkinek. Arról már igazán nem ő tehet, és nem reformátor elődeink, hogy mai világunkra felborult az egyensúly, és inkább kamat rabszolgaságról beszélhetünk. A reformáció öröksége elmondja az államnak, hogy igen, kötelessége a közjó előmozdítása. És ez a gazdagok kötelessége is, hogy áldozzanak, legyenek mécénások. Ó, de hiányzik. A reformáció, és különösképpen a magyar reformáció nagy áldása közé tartozik a prófétai hazaszeretet. Ezzel nem is lehet csodálkozni, ahogy anyanyelven lefordítják a Bibliát, ahol már anyanyelven csodálatos, szép dolgokat lehet megfogalmazni, ahol elindul az irodalom fejlődése, a kultúra, az elősegíti, csak idő kérdése, előhozza a nemzeti egységtudat kialakulását. A népi formálás, formálódásnak az erős indulatát. Magyar reformátorok mindig úgy tekintettek a magyar népre, ugye három részre szakadt akkor Magyarország, de amelynek sorsa nagyon hasonlít Isten választott népéhez. Vele él sors közösségben. Sok nyomorúsága van, de magába kell néznie. Ez a prófétai hazaszeretet. Nem csak azt kiáltom, hogy velünk milyen igazságtalanul bántak el, és érdemtelenül, hanem amit Kölcsei fogalmazott meg, ugye ismerjük, hajde bűneink miatt, gyúlt harakkebletbe, elsújtád villámit a dörgő fellegekben. Ez a prófétai hazaszeretet, amely kész odaadni életét a hazáért, de kész azt is elmondani, hogy a nép csak akkor állhat talpra, ha Istenére talál. És már ezt nekünk is el kell mondani. Akkor is, ha ma olyan sok divatos elmélet van, hogy mi vagyunk a világ legrégibb, legnagyobb küldetéstudattal rendelkező nemzete, mi fogjuk majd az egész világot átformálni. Nem, mi nem ezt valljuk. Mi azt valljuk, állj magyar, állj magyar nép Istened elé, hogy felemelhessen téged, hogy meggyógyíthasson, hogy erős lehessz és erőt is tudj mutatni, és példát tudj mutatni az isteni értékekből. Igen, ez a prófétai hazaszeretet. És végül a reformáció nagy ajándéka a mélységes küldetéstudat, amely azonban az Isten dicsőítésének vágyából, mindent elsöprő vágyából ered. Soli Deo Gloria. Egy kicsit már megkopott, annyit mondtuk, de azért így igaz. Egyedül Istené a dicsőség. Nem azért vagyunk az életünkben, hogy tengjünk és lengjünk. Református nagyjaink is, fejedelmeink, tudósaink, teológusaink, mind így éltek ebben a tudatban. Ezért tudták elviselni a legnehezebbet is. Gondoljunk például Szegedi Kis István rendkívül hányattatott életére, de rengeteg példát mondhatunk rajta kívül is. Nem azért élünk, dolgozunk, hogy elnyerjük az üdvösséget, azt hitáltal, Krisztus által kapjuk meg, hanem hogy szabadok legyünk ezáltal arra, hogy akkor viszont hivatásunkat és küldetésünket teljes mértékben betöltsük. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, hogy küldetésemet halálosan, komolyan vegyem, bármi legyen az. Ne olyanra vágyjak, amit nem ad Isten, de becsüljem meg azt, és vegyem halálosan komolyan, amit nekem adott, azt a szolgálatot, azt a képességet. Nem kell mindenről lemondani, a reformátorok nem az aszkétaság lelkületét propagálták. Szabad élni hálaadással Isten ajándékaival, szabad érte hálát adnom, de soha ne felejtsen, nem az a feladatom, hogy boldogságomat öncélúan hajszoljam, hanem hogy küldetésemet Isten dicsőségére és ember társaim javára betöltsem. És itt kell, azt hiszem, megújulnunk alapjaiban. Nem csak a világnak, először nekünk, hiszen az ítélet mindig Isten háza népén kezdődik. Hogy gondoljuk végig, hogy az a feladat, amit el kell látnunk, az a foglalkozás, amire odaszálljuk magunkat, az az Isten dicsőségét szolgálja. Ez az alapállásunk? Mert csak úgy lesz áldás rajta. Én elgondolom, hogy majd ez lesz, az lesz, és ilyen karrier, és ilyen haszon, azon nem lesz áldás. Gondoljuk végig, hogy amit végzünk, azt az Isten dicsőítésének vágya végezteti velünk, vagy valami más. A reformátorok ebben nagyon erősek voltak. És ennek az igazságnak meg kell maradni, és föl kell ragyogni. Egyedül az Istené a dicsőség. Mindent fiataloknak mondom, akik még előtte vannak a pályaválasztásnak, nem tudják még, hogy igazából mit akarnak, de azt már tudhatják, hogy Uram, bármit teszek, én a Te dicsőségedet akarom szolgálni. És bármi lesz belőle, Isten meg fogja áldani. Meglátjátok, hogy megáldja. Mert Isten nem hazudik. Igen, minden az Isten dicsőségét szolgálja. És itt már eltűnik az ember, az eszköz, és marad, aki örökké volt, van és örökké lesz a mindenható. Egyedül övé legyen a dicsőség. Soli Deo Gloria. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Nagyon szépen köszönöm ezt az igazán gyakorlati előadást. Az jutott közbe eszembe sok minden közepette, hogy évszázadokon keresztül mennyi feszültséget okozva harcoltunk mi felekezetek egymással, hogy ki képviseli az igazságot, kinek a vallása az igazi, melyik a jobb, és közben elveszítettünk valamit, és ennek gyümölcseként is tartunk ma ott Európában, ahol tartunk. Azt a felelősségünket, hogy felelősek vagyunk azért a társadalomért, amelyben élünk. És a felelősségünket csak a hitre jutott, Isten igéjén tájékozódó életünk gyakorlatában tudjuk megélni. Hogy prófétai küldetésünk van, Nagyon hálás voltam minden egyes pontért, amely a máig szóló és a ma is érvényes reformációi ajándékokról szólt. És őszintén bánom, hogy ma kevesebben vagyunk, mint voltunk tegnap. Őszintén bánom, mert ez nagyon-nagyon aktuális előadás volt. Kedves testvérek, jelzem a holnap estét. Holnap este dr. Tőkécki László történész jön közénk, és tart közöttünk előadást. Hívogatunk mindenkit szeretettel. Szombaton Vida Monika orgona és zongora művész tart nekünk egy olyan előadást, ahol vetíteni is fog, ahol beszélni is fog, ahol játszani is fog. Úgy gondolom, hogy komoly ajándék lesz és érték. És a sorozatunk nyilván mindenkinek a saját gyülekezetében. Itt azzal zárul, hogy urvacsorás istentiszteletünk lesz vasárnap, amelyiken Sipos István, esperes lelkész, testvérem és barátom hirdeti az igét. Hívogatunk mindenkit a hátralévő estékre, és bátorítunk mindenkit a saját felekezetében a vasárnapi ünnepi Isten tiszteleten való részvétre. Kedves testvérek, a záró ének előtt az Úrtól tanult imádságot mondjuk el helyünkön maradva. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, a záró énekünk a megkezdett 18. ökumenikus énekeskönyvünk 18. énekének az 5. utolsó verse. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.